Ez a Híradó csütörtök este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! ezer állás megőrzésében segített eddig a munkahelyvédelmi akció, a program a gazdasági növekedést is ösztönzi. Jó befektetésnek tartják a családok az új babakötvényt, a betétek száma néhány hét alatt megduplázódott. Barikádokat gyújtottak fel éjjel a tüntetők Kijevben, a helyzet továbbra is feszült, de az összecsapások szünetelnek. Itt a tél keleten már havazott, a Dunántúl déli részén holnap estig akár 25 centi hó is eshet. Már 750 000 ember után vették igénybe a munkáltatók a munkahelyvédelmi akció által biztosított kedvezményeket több mint 100 milliárd forint értékben. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a tavalyi év elején indult program nem csak a munkahelyek megőrzését segítette, hanem a gazdasági növekedést is. Pankucsi Zoltán arról is beszélt, szükség esetén újabb lépésekre is kész a kormány annak érdekében, hogy az adópolitikán keresztül is segítse a foglalkoztatás bővítését.
Elbocsátásokkal a pénzügyi árnál egyáltalán nem kell számolni.
Pécsett hamarosan két dohánygyár lesz. A most bejelentett 9 milliárd forintos beruházást idén ősszel fejezik be. Az új 8000 négyzetméteres gyárban új termékeket készítenek majd, és így nem csak megtartják a dolgozókat, de várhatóan bővítik is a létszámot.
A pécsi gyár az egy kiemelt dohánygyárnak minősül a jövőben, és hozzá kell tenni azt, hogy 2004 óta a BAT Európa szinten 10 darab dohánygyárt zárt be, és Pécs eddig ezeket a bezárásokat mindig túlélte, és talán most ténylegesen azt tudjuk mondani, hogy hosszabb távra is föllélegezhet Pécs.
A brit óriás cég eddig 55 milliárd forintot ruházott be Magyarországon. Puffasztják a dohányt a Sátor aljaújhelyi dohánygyárban. Így megnő a dohány térfogata, ezt teszi lehetővé, hogy csökkentsék a kátrány és nikotin tartalmát. Az új üzemet most adták át, 25 új munkahelyet teremtve így. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, nem csak ezért jelentős ez a beruházás.
Közel 70%-a nő az itt foglalkoztatottaknak, és tudjuk nagyon jól, hogy a női foglalkoztatás tekintetében nagyon komoly lemaradásaink vannak, nem egy éve, öt éve, hanem évtizedek óta.
Egyértelműen sikerekről tudunk beszámolni.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adózásért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a tavaly indult munkahelyvédelmi program nagyban segítette az állások megőrzését.
Kiemelkedően magas kedvezményeket nyújt, méghozzá azoknak a munkáltatóknak, amelyek a munkavállalói csoportok legkiszolgáltatottabb vagy legnehezebb helyzetben lévő elemeit, személyeit foglalkoztatják.
Így például a pályakezdők, a tartósan munkanélküliek, a kismamák és a szakképzetlen munkavállalók foglalkoztatását segítették elő a munkaadóknak szánt adó- és járulék kedvezményekkel. Számítások szerint tavaly a munkáltatók több mint 100 milliárd forintot tudtak igénybe venni kedvezményként az akció keretében.
Nagyon fontos egyébként, hogy ezt a munkavállaló közvetlenül nem kapja, nem látja, hiszen ez egy adókedvezmény, amit a foglalkoztató tud megőrizni és magánál tartani. Ez nyilvánvalóan segíti a gazdaságnak a fejlődését és az erősödését.
A munkahelyvédelmi akció keretében 750 000 munkavállalónak lett, illetve maradt meg a munkája, ami az összes foglalkoztatott 20%-a.
Az MSZP szerint Magyarországon ma kevesebben dolgoznak, mint 2010 előtt, és az elmúlt években nőtt a szegények és a gazdagok közötti jövedelemkülönbség. A Fidesz szerint viszont a Gyurcsány korszakkal ellentétben, amikor megduplázták a munkanélküliséget, jelenleg 22 éves csúcson van a foglalkoztatottak száma. Tovább javították a magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzéseiket a külföldi szakértők. A londoni elemzőházak most már szinte kivétel nélkül 2%-hoz közeli vagy azt meghaladó GDP növekedést várnak 2014-re. A legoptimistább jóslatokban pedig megjelent a 3%-os bővülés lehetősége is. A BNP Paribas bankcsoport elemzői úgy fogalmaznak, a most rendelkezésre álló gazdasági mérőszámok boomszerű gyorsulásra utalnak. Most kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Szerbusz, mi lehet az oka annak, hogy a londoni elemzők ennyire javították előrejelzéseiket?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Ha röviden kellene fogalmaznom, akkor azt mondhatnám, hogy a külföldi pénzügyi elemzők optimistán látják a magyar gazdaság jövőjét. Nem volt ez persze mindig így, hiszen tavaly az év elején még meglehetősen borulátóak voltak, hiszen sokan közülük azt mondták, hogy a kismértékben is, de zsugorodik a magyar gazdaság, és talán csak jövőre, azaz most 2014-ben várható néhány tized százalékos gazdasági növekedés. Ehhez képest most, tehát egy évvel később már a legvisszafogottabb gazdasági elemző is 2% fölötti gazdasági növekedést vár, sőt, tegnap megjelentek olyan jóslatok, amelyek szerint a 3%-os mérték sem kizárt. Mégpedig azért, mert hogy tavaly az év második felétől kezdve szinte hónapról hónapra javultak a gazdasági mutatószámok, mégpedig ezen belül is emelkedett az ipar, az építőipar, a mezőgazdaság teljesítménye, növekedtek a beruházások, de ami talán a legfontosabb, hogy az alacsony infláció következtében a bérek, nyugdíjak vásárlóértéke is növekedett, elkezdtek költeni az emberek, növekedett a fogyasztás, ami pedig leginkább hat pozitív értelemben a gazdaság teljesítményének alakulására.
Béla, mi lehet a következménye annak, hogy a londoni elemzők ilyen pozitív várakozással vannak a magyar gazdaság irányába?
Az az ország, ahol tartós a gazdasági növekedés, annak kockázati megítélése jelentősen javul. Bár Magyarország számára már most is elmondhatjuk ezt, hiszen 2008-at követően még a világ 10 legkockázatosabb ország sorában tartottak bennünket, addig ma már az első 20-ban sem vagyunk benne. Ez pedig azt jelenti, hogy a külföldi befektetők egyre vonzóbbnak látják Magyarországot. Ennél fogva például tovább erősödhet a magyar állampapírok iránti kereslet, akár alacsonyabb hozamszín mellett, ami pedig az államadóság finanszírozását teszik könnyebbé. A pozitív vélekedések a magyar gazdaság teljesítményéről jó üzeneteknek számítanak a külföldi befektetők számára. Sokan gondolhatják azt, hogy érdemes idehozni a pénzt, érdemes Magyarországon beruházni, fejleszteni, ami persze újabb munkahelyeket hozhat létre.
Szilágyi Béla, köszönjük! Kifogásolja a magyarországi útépítési pályázatokat az Európai Bizottság. Egy olyan előírásra hivatkozva tartanának vissza 170 milliárd forintot, amely már az előző kormányok alatt is érvényes volt, de senki nem emelt ellene kifogást. 2007 óta útépítésekre csak olyan cégek pályázhattak, amelyeknek az adott útszakasz közelében aszfaltkeverőjük van. A bizottság szerint ez hátrányosan érinti azokat a cégeket, amelyek mobil aszfaltkeverőt használnak. Csepregi Nándor, a miniszterelnökség helyettes államtitkára azt mondta, nem diszkriminatív a magyar közútfejlesztési pályáztatás, a közúti tenderek kiírása teljesen megfelel annak a gyakorlatnak, amelyet az Unió más tagállamaiban is alkalmaznak. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter elindította a 2013-as területalapú támogatások második részletének utalását. Ezáltal mintegy 170 ezer gazda jut, összesen 170 milliárd forinthoz, ami 35 ezer forint hektáronkénti támogatást jelent. Az első részlet kifizetése tavaly októberben indult, mondta a tárca vezető. Közölte azt is, hogy mivel az uniós pénzügyi ciklus a végéhez érkezett, a kasszában visszamaradt pénzeket is át fogják utalni.
Eredményesen zártuk a uniós közös agrárpolitikai vitákat, és 20%-kal nő az a agrártámogatás, amit Magyarország az uniós agrárpolitikából megkap. Ez összesen 12,3 milliárd euró. Ez azt is jelenti, hogy a elkövetkező 7 évben 500 milliárd forinttal tudunk többet fordítani vidékfejlesztési és agrártámogatásokra.
A kormány egyik legfontosabb törekvése a digitális írástudatlanság felszámolása, mondta az infokommunikációért felelős államtitkár a Samsung Smart School oktatási központ átadásán. Váhi Nagy Vilmos hozzátette, a Jászfényszarúj önkormányzat és a Samsung együttműködésében létrejött fejlesztés példaértékű Magyarországon. Az államtitkár arról is beszélt, hazánk fejlődése akaratlanul is összefügg az informatika fejlődésével, ezért a digitális eszközök használatának készségszintű elsajátítását már általános iskolában el kell kezdeni. Sikeres és népszerű az új babakötvény, mert a családok jó befektetésnek tartják, mondta a Híradónak a nemzetgazdasági miniszter. A program indulása december 1-e óta 10 000 új smart számlát nyitottak, így egyharmaddal nőtt a kötvénytulajdonosok száma. Varga Mihály hozzátette, ezzel 2 milliárd forinttal nőtt, vagyis megduplázódott a startszámlákon elhelyezett összeg is.
És itt vannak a szerződések, a héten kaptam meg a babakötvényeket.
Hétfőn nyitott startszámlát gyermekei számára Laura, és már meg is kapták a kötvényeket. A 4 gyermekes család azért élt a lehetőséggel, mert úgy gondolják, hogy a babakötvény egy jó befektetés.
Utána néztem is, most már ez a legmegtérülőbb befektetési forma a gyerekek számára, és így lesz egy biztos megtakarításuk nagykorukra.
Az új babakötvény beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Sikeres és népszerű az új babakötvény, mondta a Híradónak a nemzetgazdasági miniszter. Egyre több család dönt úgy, hogy startszámlát nyit gyermekei számára. A program indulása, vagyis tavaly december eleje óta 10 000-en váltottak babakötvényt, és megduplázódott a számlákon elhelyezett összeg is.
Ez azt jelenti, hogy összességében most már több mint 4 milliárd forint van ezeken a számlákon. Az állam támogatja családbarát intézkedésként, hogy ezeknek a számláknak a kamatozása kedvezőbb legyen. Adókedvezmény jár hozzá, és egy állami támogatás is. Összességében tehát a szülők is, vagy majd a szülők által nyitott számláknak a kedvezményezettjei a felnővő gyerekek járnak jobban.
A babakötvény infláció feletti 3%-os kamatot garantál, emellett az állam akár évi 6000 forinttal gyarapíthatja az összeget. Havi 1000 forintos befizetés mellett 600 000, 5000 forintos befizetés mellett pedig akár 2,5 milliós megtakarítást is jelenthet az újszülött gyermekeknek, mire 19 évesek lesznek.
A reformáció a magyarságnak olyan nemzeti kincset adott, amely felekezetre való tekintet nélkül mindenkié, jelentette ki Orbán Viktor a Reformáció Emlékbizottság első ülésén. A miniszterelnök szerint 500 évvel ezelőtt a reformáció válasz volt az akkori Európa egyre jobban mélyülő válságára is. A kontinensnek pedig van mit tanulnia ebből a történetből, mert szellemi megújulás nélkül ma sem keveredhet ki a válságból.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a katolikus püspöki kar küldötte, az országgyűlés elnöke és a miniszterelnök is részt vett a protestáns egyházak magyarországi vezetői mellett a Reformáció Emlékbizottság első ülésén. A bizottságot azért hozták létre, hogy a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából 2017-ben tartandó ünnepi rendezvényeket készítse elő.
Ülésünket megnyitom.
Orbán Viktor azt mondta, a reformáció magyarságnak olyan nemzeti kincset adott, amely felekezetre való tekintet nélkül mindenkié. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a reformáció válasz volt Európa egyre jobban mélyülő válságára.
Meggyőződésem, hogy Európának van mit tanulnia ebből a történetből. Ma egy olyan válság sújt bennünket, amelyből kizárólag közgazdasági döntésekkel, szellemi és lelki megújulás nélkül alig ha tud kikeveredni a kontinensünk.
A magyarországi református egyház zsinati elnöke, Bölcskei Gusztáv szerint a reformáció története során közelebb vitte az embereket egymáshoz és Istenhez is.
A reformáció visszaadta a középkor végi embernek az élethez és a jövőhöz szükséges bátorságot.
A magyarországi evangélikus egyház elnök püspöke Gáncs Péter pedig arról beszélt, hogy a reformáció lelki és egyben kommunikációs forradalom volt, amely révén a Szentírást mindenki saját anyanyelvén olvashatta.
A reformációnak azt gondolom mind a mai napig egy nagy áldása is, amiről azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy átjárta a katolikus egyházat is. Ferenc pápának a reformátori nyilatkozatait olyan örömmel hallgatjuk, hogy néha nem akarunk hinni a fülünknek.
A Reformáció Emlékbizottság munkáját a miniszterelnök javaslatára miniszteri biztos segíti. A testület operatív irányításával Balogh Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét bízta meg Orbán Viktor.
Polgárháború felé sodródik Ukrajna, erről írtak orosz lapok. A tegnapi halálos áldozatokat követelő összecsapások után ma viszonylagos nyugalomban telt a nap Kijevben, de a tüntetők attól tartanak, bármikor ismét megindulhat a rendőri roham. Viktor Janukovics ukrán elnök közben rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a válságos helyzet miatt.
Hatalmas lánggal égtek a barrikádok reggel Kijev központjában. A tüntetők törmeléket és autógumikat égettek, a tűz egy házra is átterjedt. Az ellenzéki pártok arra kérték a tiltakozókat, hogy ne adjanak okot a rendőröknek a támadásra. Tegnap ugyanis 5 tüntető meghalt a rendfenntartókkal vívott összecsapásokban. Az ukrán vezetés azt elismerte, hogy 2 áldozat halálát lövések okozták, a körülmények azonban továbbra is tisztázatlanok. Az Egyesült Államok az erőszakos rendőri fellépés miatt visszavonta a beutazási engedélyt több ukrán hivatalos szemétől. További lépéseket is fontolóra veszünk. Egyúttal felszólítjuk Janukovics elnököt és kormányát, hogy tartsa tiszteletben az ukrán emberek demokratikus jogait, mondta az amerikai külügyi szóvivő. Az Európai Bizottság elnöke csütörtökön telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel a válság megoldásáról. Arra kérte Janukovics elnök urat, hogy az erő alkalmazása helyett az ellenzékkel való legmagasabb szintű tárgyalásokkal oldja meg a kialakult politikai helyzetet. Mondta José Manuel Barroso szóvivője, aki hozzátette, az EU felajánlotta segítségét a közvetítésben. Oroszország is politikai párbeszédet sürget az ukrán vezetés és az ellenzék között. Moszkva ugyanakkor kiemelte, nem avatkozik be Ukrajna belügyeibe. Magyarország, a Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovákia közös nyilatkozatban ítélte el a kijevi halálos áldozatokkal járó összecsapásokat. A visegrádi országok külügyminiszterei úgy fogalmaztak, tiszteletben kell tartani és meg kell védeni az ukrán állampolgárok alapvető jogait. Napközben viszonylagos nyugalom volt Kijev központjában. Vitali Klitschko, az ellenzéki ütéspárt vezetője, meggyőzte a belügyi alakulatok tagjait, hogy ne lőjenek a tüntetőkre. Ezután pedig a demonstrálókat is sikerült rávennie, hogy átmenetileg szüntessék be a rendőrök elleni támadásaikat. A nyugatbarát ellenzék vezetői tárgyalásokat kezdtek az ukrán államfővel, de egyelőre nem sikerült megállapodniuk. Viktor Janukovics elnök ma rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett az országban kialakult helyzet megvitatására. Mikola Azarov miniszterelnök pedig puccskísérlettel vádolta meg a tüntetőket, és irreálisnak nevezte az általuk követelt előrehozott parlamenti választás lehetőségét.
Kijevben a Majdan tér mellett egy szálloda erkélyén ma is ott van Kovács Andrea. Szerbusz, még mindig nyugalom van a téren?
Igen, egyelőre még nyugalom van, de ez minden bizonnyal csak ideiglenes. A tüntetők, akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy nem éreznek semmilyen félelmet, sőt inkább az elszántságot erősítette bennük a rendőröknek a brutális fellépése, az miért az elmúlt napokban tapasztaltak. Az egyik tüntető úgy fogalmazott, hogy jobb szabadon meghalni, mint rabságban élni. Elmondta, hogy kitartanak a végső győzelemig. Azt is elmondták a tüntetők, hogy bár reménykednek, de egyre kevésbé bíznak abban, hogy a válság békés úton, azaz tárgyalásokkal rendezhető, tehát verendezkednek a harcokra. Egyébként egy nagymamakorú tüntetővel is találkoztam a téren, aki szintén ugyanazt mondta, hogy semmi félelem nincs benne, felháborodva szitta a rom rendőröket, akik a fagyban vízágyút vetettek be az emberek ellen, mint mondta, ezek az emberek állatok, akik ellen harcolni, küzdeni kell.
Andita, az első pillanatoktól fogva ott vagy Kijevben, te magad hogy életed meg az elmúlt napokat?
Mindenképpen okoz az embernek félelmet az, amikor eldurul a helyzet, és olyan híreket kap, hogy a kollégáit lövések éri, gumilövedékek, amelyektől súlyosan megsebesülnek. Utána pedig halálos áldozatokról érkeznek hírek, ez természetesen félelmet kelt az emberben. Én egyébként ide a szállodában, amiről elmondtam, hogy épp a Függetlenség tere és a harcok színhelyek közötti területen található, a Sátorvároson keresztül jöttem végig, ahol nincsenek ruhamrendőrök, és a tüntetők között biztonságban érezhetem magamat. A tüntetők egyébként kedvesen kértek engem arra, hogy vigyázzak magamra. Ők is aggódnak amiatt, hogy nem egy esetben előfordult, hogy a rohamrendőrök szándékosan újságírókra támadtak.
Kovács Andrea, Kijevből köszönjük szépen. 2009-ben nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország új blokkok építését tervezi Pakson. Erről beszélt az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. Fichtinger Gyula hozzátette, a hivatal már évek óta foglalkozik a felkészüléssel. Gyurcsány Ferenc 2009. februárjában miniszterelnökként kérte az országgyűlés támogatását a paksi bővítéshez, amit nem sokkal később kormánypárti és ellenzéki egyetértéssel el is fogadott a parlament.
Teltház volt Debrecenben azon a fórumon, ahol vállalkozóknak beszéltek a két új paksi blokk építéséről. Nagy Sándor, az erőműfejlesztő cég vezérigazgatója azt mondta, az építkezés 7-8 ezer embernek adna munkát, beszállítókkal együtt pedig akár további 20-30 ezernek. Hozzátette, emiatt már most is sokan érdeklődnek a beruházás iránt.
A magyar vállalkozók körében úgy látom, hogy ez az információ, hogy van egy ilyen nagy beruházás, amiben részt vehetnek, ez már úgy elért, és foglalkoznak a gondolattal, hogy részt vegyenek benne.
A 2009-es elhatározás után, hogy új blokkok fogadására felkészítettük a hazai biztonsági hátteret.
Ez már Budapest, ahol az Atomenergia Hivatal főigazgatója éves beszámolójában azt mondta, már 2009-ben tudtak arról, hogy Magyarország atomerőmű építését tervezi.
2009-ben számunkra nyilvánvalóvá vált a megfelelő döntés meghozatala után, hogy Magyarország atomerőművi blokk építésére készül. 2009 óta a hatóság, az OLH foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Gyurcsány Ferenc ugyanis 2009. februárjában még miniszterelnökként kérte az országgyűlés támogatását a paksi bővítéshez.
A kormánynak az a szándéka, hogy arra kérje az országgyűlést, hogy még az idei év első fél évben hozzon döntést arról, hogy a paksi atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezzük.
Néhány héttel később kormánypárt és ellenzéki egyetértéssel el is fogadta a parlament a paksi bővítés előkészítéséről szóló határozatot. Az Origo írta szerdán a Wikileaks által kiszivárogtatott iratokra hivatkozva, hogy az amerikaiak 2008. decembere óta figyelik a paksi erőmű bővítését, és sokáig reménykedtek abban, hogy amerikai cégek vehetnek részt a beruházásban. Az Origo cikke egy másik, majdnem fél évvel később készült titkos jelentést is idéz. Eszerint annak ellenére, hogy az Egyesült Államokat is érdekelte Paks, már 2009 májusában arra számítottak, hogy az orosz technológiával működő erőmű bővítését orosz cég végezheti. Az amerikai követség egyik munkatársának ugyanis Mesterházy Attila, az MSZP akkori frakcióvezetője azt mondta, hogy az oroszok előnnyel indulnak a pályázaton. A 2010-es kampányban Bajnai Gordon miniszterelnök és Mesterházy Attila, az MSZP elnöke közösen látogatták meg az erőművet. Bajnai Gordon akkor arról beszélt, nagyon világos energiastratégiájuk van, aminek része, hogy megőrizzék Paks kiemelkedő szerepét az ország energiaellátásának biztosításában. Azt is kijelentette, meg kell duplázni a paksi erőmű teljesítményét.
2000 megawattos duplázásról, tehát 2000 megawattos bővítésről beszélünk, ami megduplázná Paks mostani kapacitásait.
Bajnai Gordon egy csütörtöki konferencián már azt mondta, a paksi erőmű új blokkjai felesleges energiát állítanak elő drágán. Ugyanitt az MSZP-s Szabó Imre bejelentette, pártja támogatja, hogy a bővítésről népszavazás döntsön. A Szocialista Párt észszerűség és felelősség platformjának honlapján viszont továbbra is olvasható az MSZP-s Kertész Krisztián írása Paksról, amelyben többek között az áll, az atomenergia még mindig a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb energiaforrás, ezért az továbbra sem lesz nélkülözhető hazánkban.
Visszalépett az országgyűlési választáson való indulástól Jónás László, a Demokratikus Koalíció jelöltje. Alig másfél héttel azután, hogy kiderült, őt indítja a legújabb baloldali összefogás Komárom-Esztergom megyében. Jónás László azzal indokolta visszalépését, hogy ő a béke és nem a harc embere. A választókerületben korábban az Együtt PM állított jelöltet, de Gyurcsány Ferenc csatlakozása után a DK kapta meg a körzetet.
Úgy döntöttem, nem vállalom. Ezt írja internetes bejegyzésében Jónás László, a Demokratikus Koalíció jelöltje. Ezzel tudatta, hogy visszalép és nem indul a baloldali összefogás egyéni jelöltjeként Komárom-Esztergom megyében. Másfél héttel ezelőttig még nem is ő volt az ellenzéki jelölt a térségben, hanem Bajnai Gordon politikus társa Szilágyi László. Ő heteken keresztül kampányolt is a körzetben, volt, hogy Bajnai Gordonnal közösen. De miután múlt kedden Gyurcsány Ferenc és pártja is csatlakozott az összefogáshoz, a Demokratikus Koalíció kapta ezt a körzetet. Az új DK-s jelölt azonban csak bő egy hétig volt jelölt. Jónás László szerdán ugyanis visszalépett. Ahogy az interneten fogalmazott, a béke és nem a harc embere vagyok. Jónás László ezzel belső harcokra utalhatott. A közösségi oldalakon ugyanis olyan felhívások jelentek meg, amelyek szerint baloldali szimpatizások nem akarták, hogy ő induljon.
Mesterházy Attila a második helyen, én a harmadik helyen, Gyurcsány Ferenc a negyedik.
A körzeteket azután osztották újra, és Gyurcsány Ferenc is azután csatlakozhatott a baloldali összefogáshoz, hogy a Demokratikus Koalíció támogatottsága elérte az Együtt PM-ét. Elemzők szerint az új megállapodás legnagyobb vesztese Bajnai Gordon volt. Az Együtt PM vezetője egy csütörtöki interjúban mégis úgy beszélt egy esetleges koalícióról, mintha nem is számolna Gyurcsány Ferenccel és pártjával. Azt mondta, két és fél párti kormányzásra kell szerinte készülni, vagyis Bajnai Gordon úgy látja, pártjának is ugyanolyan meghatározó szerepet kell betöltenie egy esetleges baloldali kormányban, mint az MSZP-nek. A többi pártnak, így a Demokratikus Koalíciónak pedig sokkal kisebb szerepet szánna.
Csak időkérdése, hogy mikor fogja hátba szúrni Gyurcsány Ferenc Mesterházy Attilát, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Zalaegerszegen egy rezsicsökkentéssel kapcsolatos fórumon. Kocsis Máté szerint Megyesi Péterrel ezt egyszer már megtette. A fideszes politikus szerint Gyurcsány Ferenc nem tűr maga felett senkit.
Ugye senki nem gondolja,
hogy ő az a típus, az az embertípus, aki megtűr maga előtt bárkit is. Időkérdése lesz. Üdvözlöm egyébként a kedves szocialistáknak is. Időkérdése lesz, hogy mikor szúrja hátba a Mesterházit Gyurcsány Ferenc.
A korábban bejelentettekkel ellentétben mégsem szerepel majd a közös baloldali programban a felsőoktatási tandíj bevezetése, legalábbis a kampányban biztosan nem. Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke azt mondta, a többségi vélemény az ingyenesség felé hajlik, így a kampányban ők is ezt képviselik majd. A Fidesz szóvivője szerint az oktatással kapcsolatban is nagyon nehéz elhinni, amit a baloldal ígér, azok után, hogy látták az emberek, hová vezetett a Gyurcsány korszak oktatás politikája.
Azt gondoljuk, hogy méltányos tandíjat kell fizetni.
Gyurcsány Ferenc decemberben jelentette be pártja a Demokratikus Koalíció programját. 16 pontja közül az egyik az, hogy bevezetnék a tandíjat. A tandíj bevezetése Bajnai Gordon programjában is szerepelt. Az Együtt PM Szövetség a mesterképzésben szüntetné meg az ingyenes oktatást. Ahogy a programjukban fogalmaznak, ésszerű mértékű tandíjat vezetnének be. Ezzel szemben az MSZP nem támogatja a tandíj bevezetését. Csütörtökön az ellenzéki pártok politikusai arról beszéltek, hogy most már inkább mégsem akarnak tandíjat, legalábbis ez a többségi álláspont. Niedermüller Péter, a Gyurcsány Ferenc féle Demokratikus Koalíció alelnöke úgy fogalmazott, hogy a kampányban ők is ezt képviselik, de az nem egyértelmű, hogy az ígéret csak a kampány időszakára vonatkozik-e.
A többségi álláspont az az, tehát a többi pártnak, az összefogásban részt, a többi pártnak az az álláspontja, amelyik inkább a felsőoktatás ingyenessége, tandíjmentessége felé mutat. A Demokratikus Koalíció ennek az összefogásnak a tagja, és a választási kampány során a többségi véleményt fogja mindenben ebben az ügyben is képviselni.
A baloldali pártszövetség politikusai azt is megígérték, hogy visszaállítanák a 18 éves korig tartó tankötelezettséget és a tankönyvpiac korábbi rendjét. Megszüntetnék a Klebersberg központot és a Nemzeti Pedagógus Kart, a Nemzeti Alaptantervet pedig azonnal módosítanák.
Teljesen világos, hogy amit mondanak, az nem igaz.
Így reagált Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője, a baloldal közoktatást érintő terveire. Szerinte Magyarországon a mai napig érződik a szocialisták rossz kormányzásának és rossz oktatáspolitikájának hatása.
Szép szavakat hallottunk ezen a sajtótájékoztatón a tudás alapú társadalomról, de nem vagyok egyedül szerintem, aki azt mondja, hogy nagyon nehéz egy szavukat is elhinni azok után, hogy látjuk, hogy az oktatás területén mit végeztek, hogy hová vezetett a Gyurcsány korszak oktatás politikája.
Zsigó Róbert hozzátette, 2010 előtt minden ötödik gyerek funkcionális analfabétaként hagyta el az iskolapadot, azaz tudott olvasni, de nem értette azt, amit olvas. A Fidesz szóvivője azt is mondta, a Gyurcsány korszakban több száz település iskoláját zárták be, és folyamatosan csökkentették a tanárok fizetését.
A Jobbik szerint kormányoktól függetlenül elhibázott volt az elmúlt 24 év oktatás politikája. A devizahitelesek problémáiról pedig azt mondták, szerintük azt kormányon sem az MSZP, sem a Fidesz nem tudta megoldani. Zékárpád Dániel országgyűlési képviselő hozzátette, nem igaz a baloldali ellenzéknek az az állítása, hogy 2008-2009-ben még nem létezett ez a probléma, hiszen már akkor is jelentősen nőtt az eladósodottak száma és a hitelállomány is. A jobbikos politikus ezért felháborítónak tartja, hogy az MSZP most vehemensen kritizálja a jelenlegi kormányt ebben az ügyben.
2009-ben tudta már az MSZP, hiszen letették tisztességes civilek az asztalára, hogy a hitelek forintosításával menteni lehetne a helyzetet, akkor már láthatták azt is, hogy az MSZP-s kormányzások alatt többszörösére növekedett a devizában eladósodottak száma.
Negyedszer is benyújtja a parlamentnek az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslatát az LMP. Siffer András társelnök azt mondta, szeretnék világossá tenni, hogy milyen az állambiztonsági múltba visszanyúló kapcsolati hálók szötték át a rendszerváltozást, és arra is kíváncsiak, hogy a rendszerváltó parlament frakcióiban milyen arányban voltak ott a kommunista állambiztonság ügynökei.
Továbbra sem tudhatjuk azt, hogy a nemzeti kerekasztal tárgyalásokat, a rendszerváltó parlament, vagy éppen a rendszerváltó kormány munkáját, a privatizáció fedőnével futó szabadrablást, a médiabeli átalakulást, miként manipulálták a túlélő kommunista állambiztonsági hálózatok.
A Demokratikus Koalíció aktivistái várták a mai budapesti Fideszes rezsifórumra érkezőket. Kerékbárci Szabolcs, a baloldali pártszövetség jelöltje bírálta a német megszállás tervezett emlékművét, a paksi beruházást és hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést, mert szerinte nem lett olcsóbb, sőt drágább lett az élet, és fiatalok hagyják el az országot. Eközben ellentüntetők több táblát emeltek a magasba, amelyeken Kerékbárci Szabolcs volt látható, amint egy jachton szivarozik. Az épületben tartott rezsifórumon német Szilárd fideszes képviselő is bemutatta a fotót, amelyről azt mondta, azon Kerékbárci Szabolcs látható Kaliforniában egy jachton, egy 60 ezer forintos szivarral a szájában, brilliáns gyűrűvel és márkás órával a kezén. Németh Szilárd szerint ez az igazi mély cinizmus azokkal szemben, akiknek a rezsicsökkentés a reményt adta vissza. Megérkezett az igazi tél, az ország keleti részén már tegnap este is havazott, a Dél-Dunántúlon pedig holnap estig akár 25 centi is eshet. Pénteken hófúvás és ónos eső is várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú figyelmeztetést adott ki 3 megyére. A katasztrófavédelem felkészült a rendkívüli helyzetekre.
Kefével takarítják az autókat és söprik a járdákat is az idei első havazás után. Az ország keleti részén tegnap este és még éjjel is szálingózott a hó. A debreceni utakat jégpáncél borította reggelre. Itt az autósok csak nagyon lassan tudtak haladni, ezért feltorlódott a forgalom.
Palagútól jöttem befele, nagy a káosz, mert tiszta tükörjég az egész. Tehát 30-tól többen nem is lehet jönni, mert az autó dobálja össze-vissza.
Volt, aki már abban reménykedett, hogy idén nem is lesz igazi tél.
Azt hittük, hogy nem lesz szükség a téligumira, de nézzék, megint szükség van rá.
Ebben a salgótarjáni műhelyben reggel óta teltház van, mindenki téligumit szereltet az autójára. Sokan az enyhe időjárás miatt halogatták eddig a cserét.
Volt, aki arra várt ki, hogy csak mikor hó van, akkor szereltetek gumit. Tehát még elképzelhető azért, hogy még mindig vannak olyan, azt mondhatni, hogy trehány emberek, akik nem törődnek azzal, hogy esetleg más jön vele szembe az úton, hogy biztonságosan menjen vele szembe.
Nagyon szép munka. Kellő időben, kellő mennyiséget jó irányba kormányoztál. Ügyes!
A téli gumi mellett a helyes vezetési technika is segítheti az autósokat a csúszós utakon. A szakember azt javasolja, hogy a szokatlanul hosszú enyhe időjárás után mindenkinek érdemes felfrissítenie a tudását, mielőtt autóba ül.
Nem minden vészhelyzetet szabad kell, jó lehet rögtön fékkel kezdeni. A másik, hogy meg kell próbálni lehetőleg a kerülést időben, ha erre van szükség elindítani, hogy lehetőleg minél kevesebb kormánnyal tudjuk ezt végrehajtani.
A következő napokban akár 20-25 cm friss hóra is lehet számítani az ország déli-délnyugati részén. Ezért és a várható hófúvás miatt péntekre narancssárga, vagyis másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Baranya, Zala és Somogy megyére is. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri az autósokat, hogy minden esetben tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, mielőtt útnak indulnak.
Kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit, és azokat kövessék fel, készülten induljanak útba, hogyha feltétlenül muszáj útba indulniuk. Ne kockáztassanak, tartsák be a KRESZ szabályokat, és nagyon fontos, hogy ne foglalják el a leállósávokat, és segítsék a hóeltakarító gépeket és a hatósági járműveket.
Bakondi György hozzátette, a katasztrófavédelem felkészült a rendkívüli helyzetekre az ehhez szükséges létszámmal és eszközparkkal.
25 kiló 90% feletti tisztaságú kokaint találtak a rendőrök Budapesten múlt szerdán. Ilyen jó minőségű kábítószert egész Európában is ritkán sikerül lefoglalni, mondta a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Bucsek Gábor hozzátette, a rajtaütésben őrizetbe vettek 2 külföldi férfit és egy magyar nőt is, akik a fekete piacon 1 milliárd forintot kaphattak volna a nagy mennyiségű kábítószerért. Vesztegetés miatt vádat emelt 2 tűzoltó ellen a központi nyomozó főügyészség. A fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság állományába tartozó tiszta vádirat szerint nyugállományú társa közreműködésével 1 millió forintot kért egy vállalkozótól, hogy az általa épített társasház megkapja a szakhatósági engedélyt.
A vádirat szerint 1 millió forintot kért egy építési vállalkozótól 2012. májusában a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság egyik századosa azért, hogy egy új társasház megkapja a tűzoltóság szakhatósági engedélyét. A tiszt soron kívüli ügyintézést is ígért, de hozzátette, ha nem kapja meg a kért összeget, elutasítja a kérelmet. A tűzoltó és a vállalkozó között a parancsnokság egyik volt osztályvezető helyettese közvetített. a nyugalmazott alezredes vette át a csúszópénzt is.
1 millió forint készpénz átadásán tetten érték a kollégáim a nyugalmazott tűzoltó alezredest. Ellene és társa a tűzoltó százados ellen hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt emeltünk vádat a fővárosi törvényszéken.
A tettenért alezredest őrizetbe vették, majd a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Jelenleg szabadlábon védekezik. Társát, a századost felfüggesztették beosztásából.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az ügy kipattanásakor azonnal vizsgálatot rendelt el. Az ügy tárgyi súlyának megfelelően az érintett tűzoltót fölmentette szolgálati beosztása alól.
A híradó értesülései szerint a korrupt tűzoltókat a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelentette fel. Úgy tudjuk, előzőleg lehallgatták a két tiszt telefonját, ami a vád bizonyítéka lesz a bíróságon. A vesztegetési pénzt átadó vállalkozó ellen megszüntették az eljárást, mert önként feltárta a korrupciós kapcsolatot.
Összesen 10 díjat nyert a közmédia 4 hírügynökségi fotóriportere a 32. magyar sajtófotópályázaton. Közülük Mohai Balást 4 kategóriában is díjazták. Ezek a sport, az emberábrázolás, a képriport és a művészet. A pályázat idei nagydíját Bielik István, a Népszava munkatársa kapta. Az elismeréseket a sajtófotókiállítás megnyitóján március végén adják át. Csak az az ország lehet erős, amely határozott értékrenddel bíró családokra épül, mondta Orbán Viktor a Családbarát médiáért díját adó ünnepségén. A miniszterelnök, aki feleségét Lévai Anikót helyettesítette a rendezvényen, hozzátette, a családban felmerülő nehézségeket az összetartás és a közös erőfeszítés le tudja győzni. A Képmás magazin díját minden évben azok az újságírók és szerkesztők vehetik át, akik következetesen kiállnak a családi élet értékei mellett. Az 500 ezer forinttal járó fődíjat Horváth Ágnesnek, a Lánchíd Rádió szerkesztőjének ítélték oda, az Élet Sója külön díját pedig Mohácsi Edita, a Kossuth Rádió munkatársa kapta. Második alkalommal rendeznek humorfesztivált a Thália Színházban. Február 5-e és 9-e között 13 előadásnak ad otthont a teátrum. A program kínálatában kabaré, bohózat, komédia és stand-up is várja a nézőket. A rendezvény egyik fő média támogatója az MTVA, a legjobb jeleneteket a közmédia rögzíti.
Országaink jó viszonyára tekintettel a mai naptól megszüntetjük telefonvonalaik lehallgatását.
Hangos kacagásból és jó poénokból már tavaly sem volt hiány a humorfesztiválon. A szervezők idén is hasonló élményeket ígérnek a nézőknek. Azt mondják, hogy követik a már jól bevált receptet.
Az 5 nap és a 13 produkció most is meg lesz, az 5 tagú zsűri is, hiszen ha valami jól működik, akkor azon nem változtatunk, hanem inkább kiteljesíteni szeretnénk, és ugyanúgy a nagyszínpadi produkciók, a klasszikus színház, a kabaré és a stand-up az, ami jelen lesz, a humor összes műfaja tulajdonképpen.
Hogy mi ez? Megállnak! Ez így nem jó lesz! De nem jó! De nem állt!
Újdonság, hogy idén már a határon túlról is érkeznek résztvevők. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház társulata egy tragikomédiát mutat majd be. A produkciót a közmédia rögzíti, ahogy a Tápszínház jövedelmező állás, illetve a Székesfehérváriak Indul a Bakterház című előadását is.
Az MTVA hisz a kultúra közösség formáló erejében, és nagy öröm számunkra, amikor vidéki színházakat és határon túli színházakat mutathatunk be egy ilyen színházi fesztivállal, úgyhogy 3 nagy színpadi produkciót rögzítünk.
A február 5-e és 9-e között rögzített előadásokat a közmédia csatornái később tűzik műsorra. A részletes program megtalálható a Thália Színház honlapján.
Ahogy néhány perce megmutattuk, megérkezett az igazi tél Magyarországra. Zala megye az egyik, amelyre másodfokú figyelmeztetést adtak ki holnapra havazás és hófúvás miatt. Zalaegerszegen van Péter Árpád kollégám. Szerbusz, milyen idő most a városban?
Szervusz, jó estét kívánok! Itt jelenleg 0 fok van, ami az előző napokhoz, hetekhez képest szokatlanul hideg. Valóban az előrejelzések szerint a déli és a nyugati határsávot, egészen pontosan Baranya, Somogy és Zala megyét holnap intenzív havazás éri el. Pénteken éjfélig akár 20-25 cm-nyi friss hó is hullhat. Éppen ezért járhatatlan utakra, elakadt járművekre, áramkimaradásokra kell számítani. A Zala megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nemrégiben adott ki egy közleményt, ebben a azt közölték, hogy holnap hajnali 5 órakor megkezdi működését a megyei operatív törzs együttműködésben a rendőrséggel és a Magyar Közúttal, felkészülve a rendkívüli helyzetekre is. A megye domborzati adottságaiból fakadóan a feltámadó erőszélben hóátfúvásokra is számítani kell, ami tovább ronthat a közlekedési helyzeten, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, ebben a térségben holnap ne induljon útnak.
Péter Árpád, köszönjük! Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd egy vígjáték, a cím a Tétova félrelépők. 10 óra előtt 5 perccel kezdődik ma az este, a téma a vártnál is jobban alakuló államháztartási hiány. Rögtön utána késő esti híradóval várom Önöket, maradjanak velünk, viszontlátásra!